regények írója ezt a címet adta a szerkesztő rólam szóló műsornak. Azt hiszem hálás lehetek neki érte. Elég jó cím. Talán túl hízelgő cím is. Sok regényt, 20-at, 30-at, 100-at is sejtethet. Ennyit egyelőre nem írtam, bár valóban a könyveim közül majdnem mind regény, ami eddig megjelent. 9 év alatt 8 regényt írtam meg. Azt hiszem elég szép teljesítmény ez is. Időnként előveszem őket, egymásra rakom, és a mennyiséggel nagyjából elégedett vagyok. Itt vannak egymás mellett, illetve egymáson. Ha rágondolok, hogy mennyit kínlódtam velük, amíg megírtam, akkor hát valóban csak így tudok neki körülni, így, hogy fedelük le van csukva. Nem szoktam őket ismételten elolvasni. Éppen azért, mert amikor írom őket, gyorsan írom, és hogyha megkezdem, akkor szinte állandóan éjjel-nappal nagyon kimerített mindegyik. Azután már csak a kritikákat olvasom róluk.
Guillaume Nándor munkásságának a méltatása helyett én most egy részletkérdéssel szeretnék foglalkozni. Méghozzá Guillaume Nándor prózájának sajátos részleteivel. Abból indulnék ki, hogy Guillaume világa megélt világ. Ugyanakkor a guillaume-i próza ezt a megélt világot hozza érdekes összeköttetésbe az olvasóval. És azt hiszem, hogy amikor ennek a prózának az értékeit vizsgáljuk, akkor arra kell gondolnunk, hogy ami a legfontosabb kapocs az olvasó és ez a megélt világ között, azok az bizonyos részletek. Ezek méghozzá az úgynevezett autentikus részletei a Guillaume prózának. Ezek azok a részletek, amelyek beleivódnak az olvasó emlékezetébe, tehát azt jelenti, hogy nagy az intenzitásuk is ezeknek a részleteknek. Én a személyes élményből indulva ki azt merném állítani, hogy Guillaume-nak vannak olyan részletei, amelyeket az ember éveken át őriz az emlékezetébe. Én is föl tudnák számtalan ilyen részletet idézni, bár évekkel ezelőtt olvastam könyvét. Hadd hivatkoznék például az Engem nem úgy hívnak című úgynevezett ifjúsági kisregényére, amelyből több ilyen részletet tudnék idézni. Így például azt a jelenetet, amikor a kislány és ez a kamaszkodó fiú meglesik a kéményseprőt, hogy az hogyan mosdik. Vagy amikor boldogan csavarognak a körhinta körül, a bódék körül, ahol lövöldözni lehet, nyerni lehet, és utána megjelenik a matróz, és a fiút kegyetlenül szájon vágja. De minden Guillaume könyvből lehetne ilyeneket, részleteket idézni. Például a testvérem Joabból a Török Ádám nagy jelenetét, amikor lóháton ülve megzsarolja azt a tanyai szállási szerb gazdát 1941-ben. A Virágos katonából a Gilikének a jelenetei mind ilyenek, amikor az ujjaival játszik. Ezen az oldalonnak számtalan ilyen részlete van. Itt is csak én egyet említeném meg, amikor Romoda feleségével a hideg szobában táncol.
Az ember azt két alapvető dolgot érez. Az én helyzetemben az egyik az, hogy hogy tud írni, a másik pedig, hogy miről kell írnia. Az első könyvem, ez a vékonyka kis regény, a két éltek a barlangban. Ezt is éreztem, hogy meg kell írni. Meg kellett egyszerűen írni azért, mert emberekről akartam beszélni, akikkel valamikor együtt dolgoztam, együtt reszeltem a vasat, akikkel együtt készültem arra, hogy nem író leszek, hanem vasmunkás. Becsülettel be is fejeztük valamennyien, akikről itt szó van, és a regényben szakmát kitanultuk. Azután közülük egyedül én változtattam mesterséget. Amikor az ember komolyan kezd gondolkozni azon, hogy mi az, amiről mindenképpen írnia kell, akkor egyszerre nagyon sok minden feltolul. Helyek, tárgyak, objektumok, és természetesen emberek elsősorban. Így történt meg azután, hogy egy egész kötelességemnek éreztem egy egész más embertípust is bemutatni, és azokról írni. Itt gondolok az építő munkásokra. Számomra talán a legérdekesebb és legrokonszenvesebb emberek. Róluk ugyan regényt még nem írtam. Fölbukkannak egyebek között a testvérem Joábba, azután az Ezen az oldalon című könyvembe. De ez idáig csak novellákat írtam róluk. Regényt kell majd írnom az építőmunkásokról, a kőművesekről, ácsokról. Velük még előbb megismerkedtem egészen közelről, mint a előbb megismerkedtem velük, mint a vasosokkal. Majd megnézhetünk egy-két épületet, amire nagyon büszke vagyok. Nekem nagyon szépek, mert kőművesekkel, ácsokkal együtt segítettem fölépíteni. Itt van ez az épület, ahol először kezdtem dolgozni az építőkkel. Régen volt, akkor itt környes körül még tanyák voltak, egy disznóhizlaló, ahol két nagyon szőke lány gondozta a disznókat. Szövetkezett volt itt akkor, és először vásároltak traktorokat, és a traktoroknak mi építettük ezt a hatalmas fészert, akkor ez hatalmasnak látszott itt. És nagyon jól éreztem magam a munka miatt is, és az emberek miatt is. Tudnék, sokkal általában türelmetlen vagyok, hogyha dolgozom, és sokkal inkább megfelel nekem, hogy téglákat rakjak egymásra, és lássam, hogy nagyon gyorsan növekszik a fal, az épület, hogy szemmel láthatóan kinő a földből, és tető alá kerül. Ez természetemnek sokkal inkább megfelel, mint vasat reszelni, és nagyon precízen, lassan dolgozni, türelmesen. És azt hiszem, ez az érzékem, ez megmutatkozik az írásaimban, és ez a vonzalmam ehhez a fajta munkához. Persze az építő munkásokról szóló regény vagy regények előtt úgy éreztem, meg kell írnom valaki másról egy regényt. És meg is írtam a Virágos katonát egy öregemberről, én már öregemberként ismertem, Galla Istvánról, aki számomra mindig rendkívüli jelenség volt, az is maradt. Fiatal korában naphosszat itt üldögélt a Kálvárián, nézte a Virágos katonát, kereste annak a titkát, üldögélt itt a megfeszített Krisztus lábánál, két lator mellett. Ma már az egyik lator hiányzik, valaki ledöntötte azt a szobrot. Innen nézett át a Tuki dombra, a Tuki házakra, le a folyóra, be a Kálvária utcai házakba, azoknak az udvarába. Itt határoztál, hogy meg fogja leckésztetni Stefan Krebszet, a sváb Mollárt, akinek később a lányát elvette feleségül. Megleckésztetni oly módon, hogy megtanul csalni a kártyán. Mert ez le van írva a regénybe részletesen, a virágos katonába. János napon iparosok, kisparasztok mentek ki egy földbirtokoshoz kártyázni, oly 21-ezni, oly módon, hogy sorra bankot tartottak a bankot egy lánc földárával. Állták, és a földbirtokos az asztal másik oldaláról minden alkalommal bankot ütött. Semleges osztó volt, ez az osztó Gallai István volt két alkalommal. A vonzó az volt az emberek számára erre a kártyapartiba, hogyha 10-szer egymás után nyernek, akkor elnyerik a 600 lánc földbirtokot. Sohasem történt meg, sohasem jutottak közel a 10. parti megnyeréséhez. Egyetlen egyszer, a már említett Stefán Krebs, akit egy életre úgy akart megleckéztetni Galla István, megengedte, amikor osztott a lapokat, hogy 9-szer egymás után nyerjen, és egészen közel kerüljön a szerencséjéhez.
Amikor Stefan Krebs leült, már mind a 32 lap meg volt karcolva.
Egy lánc föld a bank.
Senki sem vett észre semmit, s a jelölt lapokat halálbiztosan ki tudtam tapintani lecsiszolt ujjaimmal. Az első osztásoknál nem akartam kockáztatni semmit. Mindenre nagyon odafigyeltem. Most volt csak igazán szükségem arra, amit a kártyajátékról megtanultam. Vári Jánost egymás után buktattam el. Az első osztásoknál még simán vesztett. Aztán kissé bonyolítottam a játékot, nehogy esetleg valaki gyanút fogjon. Amikor Stefan Krebs már 6-szor is nyert, egy kicsit megrettentem. Ugyanis még nem fordult elő, hogy valaki 6-szor egymás után nyerjen Vári János ellen. Vári János azonban bámulatosan viselkedett. Úgy ült a széken, mintha egyáltalán nem érdekelné a kártyázás. De Stefan Krebs is meglepően nyugodt volt. Keze nem remegett, nem idegeskedett.
Itt is.
Gyorsan megnyerettem vele a 7. osztást is. A 8. osztásnál buktatni akartam Vári Jánost. 9-est és 7-est adtam neki. Biztos voltam benne, hogy 16-ra kér 3. lapot. De ő ismét észrevette, hogy Stefan Krebsnél gyönge kezdőlapok vannak. Bízott szerencséjében. Megáll 16-nál.
128 láncföld a bank.
Stefan Krebsnek két királya volt, lehúztam neki a 10-est, amivel Várit akartam elbuktatni. 18-nál nyugodtan megállhatott. Vártam, hogy kiterítsék a lapokat, már le akartam tenni a kártyacsomagot az asztalra, amikor észrevettem, hogy Stefan Krebs üveges tekintettel mered a lapjaira, s tanástalanul emelgeti a jobb kezét, mintha újabb lapot akarnak érni. Megijedtem, hogy vége lesz a játszmának. A pakli alján ugyanis ász volt.
18.
Nem bízhattam tovább Stefan Krebsben. Nem mertem kislapokat adni a kezébe. Ászt és 9-est osztottam neki. Vári Jánosnak 2-10-est. 20-20. Stefan Krebs 9-szer is nyert. Mindenki ott szorongott Stefan Krebs körül. Izzadt, bambarcok zsúfolódtak össze.
519 lánc föld a bank. Utolsó osztás.
Kigúvott szemek figyelték a kártyákat keverő kezeimet. Figyelhették az utolsó paklizást és osztást, különbe gyakoroltam. Villámgyorsan röpítettem az asztalra két-két lapot, és lestem a hatást. Vári János csak a lapjai sarkát emelte fel, éppen úgy alájuk pillancson. Stefan Krebs felkapta a lapjait, és mindjárt kisejtette a kezéből. 21-e volt. Ász és 10-es.
Kivágó.
Aztán megírtam a második regényt is Galla Istvánról. Persze ő mellette legalább olyan fontos szerepe volt az életben, és van a regénybe kellene, hogy legyen. Rézinek, a Schwab Molnár lánynak, aki a szív mellett a vízimalomba dolgozott hordta a zsákokat éveken keresztül. Itt, ez a rész akkor a falu vége volt, erre már csak arra távolabb mindenütt ilyen füves rét volt. Itt közel, itt, amit mi ma lóúsztatónak nevezünk, mert mély a víz, itt fulladt bele egyszer egy alkonyatkor egy kis kanász a vízbe, bevitte, felült lovagolni egy kandisznó hátára, és a kandisznó berohant vele a vízbe. Gala István meghalt, már Rézi még él. 85 éves, elolvassa azt, amit róla írtam, amit tőle hallottam. Méltatlankodik általában, nem akarja azt mondani, hogy helyenként hazudok, de látom rajta, hogy sok minden nem tetszik neki. Nem mindig úgy írom meg, mint ahogy ő elmondja nekem az egykori történeteket. Galla Istvánnal itt, ebben a kis házban, itt benne a szobában, esténként vendégeket fogadtak, és ő zakatolt a varrógépével, mint ahogy zakatol még ma is, Galla István pedig citerázott, és énekeltek, énekelni szoktak általában, hogy jó kedvük legyen nekik is, meg a vendégeknek is, kivéve, hogyha kellemetlen vendég érkezett.
Johan, te itt?
Erre jártam.
Erre járt, és csak úgy benézett a hetes laktanyába.
Hogy vagytok? Szervusz, Péter.
Szervusz. Nem gondoltam volna, hogy itt találkozom veled.
Rézit akartam látni. Hallottam, gyereketek is van.
Elég régóta megvan már a gyerekük. Csak most jutott eszedbe?
Fogd be a szárt, Péter. Johan akkor jön ide, amikor akar.
Persze. Ti valamikor együtt jártatok a német iskolába.
Neked is jobb lett volna, Péter, ha német iskolába jársz.
Alig, hogy belépett, már is kioktat bennünket. Mert neki téglagyára van.
Ki ez a nagyszájú ember?
Bata János a szomszédunk. Jó ember, ő csak folyton elégedetlenkedik valamiért. És mindenkire haragszik, akinek többje van egy halászhálónál.
Úgy látom, az öcséd is elégedetlen.
Péter, ő még gyerek.
Nem vagyok gyerek.
Ne hallgass rájuk, Johan. Ülj le.
Ne haragudjatok. Kicsit berúgtam. Betértem néhány kocsmába. Beszélgettem az emberekkel. Iszogattam velük. Nagyon sok hajléktalan emberrel találkoztam.
Találkoztál te már ezelőtt is hajléktalan emberekkel. Ezért igazán nem volt szükséged a kocsmákat járni.
Segíteni akarok ezeken az embereken.
Igazán?
Igazán. Javasoltam, hogy forduljanak beadvánnyal a községhez, és kérjék, hogy a koplalón osszanak ki ingyen házhelyeket.
Ilyen rosszul állna a téglagyár?
Nem áll rosszul a téglagyár. Segíteni akarok az embereken. Jó tanácsot adtam nekik.
Ne hallgass Jánosra, ő mindig ilyen. Ő mindenért morog, és sohasem tetszik neki semmi.
Egyszer már kértük, hogy osszák ki a koplalót. És ha jól emlékszem, akkor éppen ti, Sankok, akadályoztátok meg.
Miért akadályoztuk volna meg?
Mert akkor még nem volt mind a két Szenttamási téglagyár a tiétek.
Nincs nekünk jóformán semmi hasznunk a telekosztásból. Csupa szegény emberek kapnának telkeket, akik csak berfaluházakat építenének.
Az alapokba tégla köll.
A tetőkre meg cserép.
Mindezt a Sankoktól kellene megvenni.
Akkor is ti járnátok a legjobban az ingyenház helyekkel. Végre saját házatok lehetne. Én igazán csak segíteni akarok.
Nem tetszik nekem, ha a Sankok akarnak segíteni rajtam. Lehet, hogy én nem is a koplalón szeretnék házat építeni. Lehet, hogy én fenn a dombon, a szőlőskertek tövében szeretnék házat építeni. Ha jól tudom, az öreg Sanknak is ott van a szőlőskertje. Ott is adnak ingyen házhelyet, ha beadvánnyal fordulunk a községhöz.
Nem hiszem. Ott már fizetni kell a házhelyekért.
Hát akkor fizetek. Az udvarom a dombon kezdődjék és a víz széléig érjen. Az udvar végére kötöm a csónakomat. A hálókat meg fönt a dombon fogom szárítani. Ha jó szél lesz, a döglött halak bűzét elviszi a téglagyárba meg az öreg Sank szőlőskertjébe.
A sógorom mindig tudja, mikor kell citerázni.
A citera szó megnyugtatja a síró gyerekeket.
Ne hallgass erre a halászra, Johan. Ő mindenért dübegurul. Tényleg érdemes aláírásokat gyűjteni?
Érdemes. Kaphattok ingyen házhelyet a koplalón.
Felépítjük a házunkat. Az egész ház egy hatalmas nagy szobából fog állni, hogy mindenki elférjen benne. Ha majd elkészül, szögeket verünk a plafonba, színes papírszallagokat aggatunk a szögekre, és ide csődítjük az egész hetes laktanyát.
Konyhát is építünk.
Nem kell konyha. Csak egy hosszú szoba kell, hogy mindenki elférjen. A gyerekek nyugodtan elalhatnak az egyik sarokban, úgy is szeretnek citoránál aludni.
Ne bolondozz, konyhára szükségünk van.
Nem bolondozom. Egy hosszú szoba is kész. Nálunk mindig sok vendég lesz. Azt akarom, hogy szépen, kényelmesen mindenki elférjen.
Konyhára szükségünk van. Ha konyhát nem építünk, én nem költözöm el a hetes laktanyából.
Mit tehet az ember, ha ilyen felesége van? Ez akkor majd lesz konyha is. Sokkal nagyobb konyhát építünk, mint ez, hogy mindenki kényelmesen elférjen benne.
Feltehetőleg nem csak az érzékletesebb megjelenítés kedvéért, az eljátszani érdekesebb, nézhetőbb, élvezetesebb, mint felolvasni elv szerint került két regényrészlet is dramatizált formában ebbe a portré műsorba, hanem ezek a részletek, s tegyük hozzá, általában a Guillaume próza maga magát kínálja dramatizálásra. Nem csak a tévéséket, hanem az olvasóit is provokálja, hogy a regények egyes jeleneteit, vagy a novellákat megelevenedve, mint egy a képzelete színpadán is eljátszhassák, elképzeljék. Persze tévedés ne essék. A Guillaume próza drámaiságának hangsúlyozásával nem szaporítani szeretném a már elmondott kritikusi meglátásokat, még kevésbé kívánom azt állítani, hogy Guillaume regényei elvetélt drámák, hogy sajnálatos műfajcsere történt, regénynek, novellának írtam meg azt, ami tulajdonképpen drámába kívánkozott volna. Ellenkezőleg. Guillaume prózájának nyilvánvaló, eddig nem különösképpen hangsúlyozott ismérve mozzanatára szeretném csak felhívni a figyelmet. Milyen is egy Guillaume regény? Eseményekben gazdag, cselekményét tekintve izgalmas, fordulatos, nem véletlenül sorolják a mesélő, nem pedig a fikciókat gyártó prózaírók közé, alakjait erős vonalakkal, határozott kontúrokkal rajzolja, az események és érzelmeik reflektorfényébe állítja, a helyzetek kihelyezettek, legtöbbször rövid, csupán a lényeges közlendőre szorítkozó párbeszédeket írja, ezen kívül egy-egy regénye lényegében zárt egységnek is tekinthető, kis területre korlátozódik, szereplői legtöbbször végletes, kilátástalan helyzetekben mutatkoznak, mindezek olyan ismérvek, amelyek a dráva követelményei közé is tartoznak. Mondhatnám, Guillaume prózája intenzív, feszültséggel telített, drámai sűrűségű, tömény próza. Regényeinek és néhány novellájának drámai kondenzáltsága nem azt jelenti, hogy ezáltal prózaként kevesebb. Ellenkezőleg, azáltal, hogy a dráma lehetőségét, csíráját is magukban hordják, szép prózának is erőteljesebbek. Jó, rangos,
öntörvényű, a saját lábán is megállni tudó próza ez, de nem jelenti, hogy egyszer nem lehetne az ezen az oldalon a virágos katonát vagy a rózsamézet drámává átírni, aminek jogosságát az előbb látott két részet is híven igazolja. De ezt már a drámairodalmunk erősödésének igénye mondatja velem. Más probléma ez, ami nem érdektelen, de túlnő egy ilyen portréműsor keretén.
Eddig nem beszéltem még az ifjúsági regényeimről. Nem azért hagytam őket utoljára, mert kevésbé fontosaknak tartom, mint a felnőtt regényeimet. Ezeket is épp úgy meg kellett írni, mint a vasmunkásokról szólót, a parasztokról szólót, mint ahogy meg kell majd írni az építőmunkásokról is a regényt, és még sok mindenről, ugyanúgy meg kellett írnom a gyerekekről is ezt a két regényt, olyan már megjelent, napokban fejeztem be egy harmadikat, szintén gyerekekről, akik egy nagy régi komorvágóid falai között téblábolnak, várják minden nap a naplementét, a vágóit falai barnák, sötét barnák, vörösessek, mintha az állatok, az egykor leölt állatok vére ivódott volna belé. És amikor a nap lemenőbe van és vörösödik, akkor a vágóid üvegcserepein át a furcsa fények borítják el ezeket a falakat, minden, mintha lángba borulna, és a gyerekek ilyenkor taruk szakadtából ordítanak, kicsit félelemből, kicsit gyönyörűségből, és azután, hogy a falakat emberszabásúvá tegyék, illetve az egész környezet emberszabásúvá, és a falakot, falak komorságát tompítsák, mindenfélét rajzolnak ezekre a falakra, fehér krétákkal, hogy amikor bejön a fény, akkor a krétarajzok csillogjanak és világítsanak. Fontosnak tartottam ezt megírni, és részben ezért fontosnak tartok még sok mindent megírni a jövőben is. Emberekről, akikről itt beszéltem, és emberekről, akikről itt nem beszéltem, de akikről tudom, hogy legalább egy novellát, de lehetőleg minél több regényt kell írnom. Úgy, ahogy elmondtam. Nem annyira a vasmunkások lassú, türelmes munkájával, az alkatrészek milliméteres pontosságú elkészítésével, inkább úgy, ahogy a kedvenceim, a kömüvesek, ácsok dolgoznak, gyorsan emelni a falakat, téglákkal, gerendákkal, tető alá hozni minél szebb épületeket.
Tessék, én nézlek ki Gian Mandarackit.